Köszöntöm a hallgatókat, 2025-ben Olá Andrea vagyok. A közelebb a Matematikához című műsorunk idén egy visszatekintéssel indul. Ebben az adásban korábbi műsorokban elhangzott interjúkból idézek izgalmas részleteket. A közelebb a Matematikához adásainak az a célja, hogy kiderüljön, életünk szinte minden területét áthatja a matematika. A Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet 4 szakemberével beszélgettem a múlt évben. Elsőként Virosztek Dániel matematikust hallják, akinek kutatási területe az optimális transzport. Kezdjük azzal, hogy ez mit jelent és hol találkozhat ezzel leginkább az átlagember, akár tudtán kívül.
Az optimális transzport elmélet, ez a matematikának egyik részterülete, és a kiindulási probléma az egy nagyon kézzelfogható konkrét probléma. Adva van forrásainknak egy eloszlása, például gondolhatunk pékségekre, amik minden reggel előállítanak bizonyos adag kenyeret, és vannak fogyasztóink. Azoknak is van egy eloszlása a térben, a városban, ezek mondjuk az üzletek, amik reggel árusítják a pékárukat, és az a feladatunk, hogy ismerve a termelési kapacitás eloszlását és ismerve a fogyasztási kapacitás eloszlását, meghatározzuk azt a transport szállítási tervet, ami a legolcsóbb. És akkor még egy adat rendelkezésünkre áll, az, hogy egy kiló kenyeret egy adott pontból a másikba elvinni, mekkora költséggel jár. És ez egy olyan probléma, aminek egy kicsit módosított változatát már a 18. század legvégén egy bizonyos Gaspard Monge nevű francia matematikus feltettem. Ő akkor még homokupacokról beszélt, és azoknak az átlapátolásáról, de ugye minimális absztrakcióval lehet látni, hogy ezek nagyon rokon problémák.
Ezt Napóleon rendelte meg tőle, ugye? Tehát napóleoni háborúk idején volt ez.
Napóleonnak bizalmasa volt Monge. Úgy tudom, hogy ez a cikk, ami megalapozta a transport elméletet, az 1781-es, és Monge csak a 92-93 körül lett a gyarmatokkal és tengerekkel kapcsolatos miniszter, és később lett Napóleonnak a bizalmasa. Azt hiszem, hogy ez a kronológia, ő már a napóleoni kapcsolat előtt elkezdett transporttal foglalkozni, és hát többek között, ha jól tudom, akkor az vezette el ilyen magas körökig, hogy matematikában és azoknak különböző alkalmazásaiban nagyon komoly eredményeket ért el már korábban.
Hogyha visszatérünk ahhoz, hogy a kutatási területet hogyan jelenik meg a gyakorlati életben, kiderülhet most a hallgatóink számára, hogy például a közgazdaságtanban vagy a pénzügyi szférában hogyan jelenik meg az optimális transzport. Ez fontos lehet, és szerintem nincs a fejünkben.
Így van. Nagyon közvetlen a kapcsolat a közgazdaságtannal. Ennek az egyik illusztráció az, hogy a téma 20. századi nagy továbbvívője és továbbfejlesztője a szovjet Leonid Kantorovics, ő pont közgazdasági Nobel-díjat kapott 1975-ben, ami ugye nagy szó volt szovjet matematikusként közgazdasági Nobel-díjat kapni, és az egyik kulcs állítás ezzel kapcsolatban megvilágítja a transport problémák és a közgazdaság közti viszonyt, az úgy lehet talán legtömörőben megfogalmazni, hogy egy szállítási folyamat során realizálható maximális profit, ez megegyezik a minimális transport költséggel. Ez egyfajta ilyen dualitási elv, és összeköti a transport költséget a profittal.
Ezzel hol találkozunk?
Hogyha egy cégnek az a feladata, hogy ő maga vezényelje a szállítást, és cserébe megszabhatja az eladási és a vételi árakat, akkor amikor ő kitalálja, hogy hogyan optimalizálja az eladási és a vételi árakat, akkor egy optimális transport problémát old meg, ennél pontosabban, egy optimális transport problémának a duálisát. Ami most jelenlegi használatra mondhatjuk azt, hogy kb. Ugyanaz a feladat. Tehát tényleg ez azt mutatja, hogy egy profit maximalizási feladat az lefordítható egy transport feladatra. Tehát egészen direkt a kapcsolat.
Amikor korábban beszélgettünk, egyeztettünk erről az interjúról, akkor meséltél arról, hogy amikor van egy hiányos kép például annak az elemeinek a megtalálása is, tehát egy kép kiegészítésénél is az optimális transportot hívjuk segítségül. És akkor nekem eszembe jutott az, hogyha van mondjuk egy digitalizált régi fotó, amin valami nem látszik, akkor már vannak olyan okos programok, amik ki tudják ezt egészíteni adott információk alapján, tehát akkor is ez történik?
Ez egy olyan terület, amit én figyelek, és a laikusok lelkesedésével figyelem. Nem tudok igazán sokat erről, de valóban én is azt hallom, hogy ez történik, hogy bizonyos részleteket régi képeken a mai irgalmatlan mennyiségű online felelhető képanyagnak a pásztázásával egészítenek ki ezek. Például volt a minap egy színes kis hír erről, hogy valamilyen marosvásárhelyi 20. század elején készült fotóban valaki megtalálta az éppen egyik aktuális popsztárnak a fizimiskáját, és kiderült, hogy pontosan ez történt, hogy ott volt egy elmosódott fej, ez valami kadét iskolának a képe lehetett, és a kép javító program ez nem csalás, ez teljesen bevallottan így működik, az végigpásztázta a mai online világnak egy részét, olyan képeket keresel, amik leginkább illhetnek oda, és akkor megtalálta ezt a popstárnak ezt a fejét, és azt rakta be. Tehát, hogy, és tökéletesen működik, ténylegesen úgy néz ki a csákó, mint hogyha egy század elé kadét lett volna. Na, szóval, hogy amikor erről beszélünk, hogy mi az, ami leginkább illik oda, akkor megint csak az egyik lehetséges fogalom, ami arra vonatkozik, hogy leginkább odaillő, az az, hogy a képeknek megfelelő kódok, hisztogramok, transporttávolsága legkisebb.
Ugye nem beszéltünk még arról, hogy miért választottad ezt a területet. Hogyan figyeltél föl erre? Nyilván a matematika közel állt hozzád, és erről is beszéljünk egy picit, hogy az ember hogyan jegyzi el magát ezzel a tudományággal, és hogy mi izgatott ebben téged.
Igen, tehát a PhD tanulmányok alatt én főleg izometriákkal, meg izomorfizmusokkal foglalkoztam, ami azt jelenti, hogy adott egy struktúra, amin akár egy távolságfogalom, vagy akár egy algebrai művelet adott, akkor arra vagyunk kíváncsiak, hogy mik azok a transformáció ennek a struktúrának, amik valahogy megőrzik azt a távolságot, azt a műveletet, vagy akár azt a relációt, amit éppen tekintünk. Tehát például egészen konkrétan az izometriák, azok egyszerűen csak távolságőrző leképezések. Tehát mit tudom, egy négyzetnek az izometriái, azt pontosan tudjuk, hogy micsodák, forgatások, tükrözések, és ennyi. És a négyzetnél kicsit bonyolultabb struktúrákon foglalkoztam ezzel a PhD időszak alatt, és az egyik ilyen struktúra, ami szembe jött, az pont a valószínűségi eloszlásoknak a tere volt optimális transport távolságokkal ellátva, és ott annyira vagány, annyira érdekes volt az alapstruktúra, amin dolgoztunk, hogy elkezdett érdekelni maga az az elmélet, ami kialakítja az alapstruktúrát, és ez pedig az optimális transport elmélete. És akkor a kollégáimmal elkezdtük belásni magunkat. Van két olyan szerzőtársam, akikkel nagyon hosszan dolgoztunk együtt, Gehér György és Titkos Tamás a két név. Tamással továbbra is szorosan együtt dolgozunk, a Gyuri azóta egy kvantum technológiai startupnál dolgozik Angliában, tehát inkább a kvantum irányba ment el. Na, szóval, hogy akkor velük elkezdtünk a izometriákon kicsit túl lépve, nem az jó szó, hogy túl lépve, mert maguk az izometriák is érdekesek, de hogy ezen kicsit átverekedve magunkat, elmentünk az elmélet magjáig, és akkor azt is megértettük, és próbáljuk használni a kutatás során.
Azt is olvastam, hogy az optimális transport kutatás fejlődött az algoritmus és a számítástechnika fejlődése révén.
Így van, így van. Aha. A transport elméletnek segített sokat az, hogy a algoritmus elméletben megtalálták a lineáris programozási feladatnak egy gyors megoldását, és a számítógép odáig fejlődtek, hogy a elméletben gyors lineáris programozási problémák megoldásait szolgáló algoritmusok, azokat lehetett valóban gyorsan implementálni. Ez a két dolog vezetett ahhoz, hogy a klasszikus transport problémát ma már ténylegesen gyorsan meg tudjuk oldani nagy feladatokra is, tehát akár mint egy ország, mondjuk egy vasúti logisztikát tekintve is, mert ami a matematikai modell, az egy speciális lineáris programozási feladat, amit egyébként a Kantorovics dolgozott ki ennek az elméletét, és azt az algoritmus elmélet fejlődése miatt tudjuk most már elméletileg és gyakorlatilag is rövid idő alatt megoldani, és az, hogy ez az idő az mennyire rövid, ez attól függ, hogy milyen gyors számítógépeink vannak, és hát ugye a számítás technika villámgyors fejlődése miatt meg egyre gyorsabb számítógépek vannak.
Virosztek Dániel után következzen most egy másik rény is matematikus, Backhaus Ágnes. Az ő kutatási területe a véletlen és a végtelen hálózatok és a hálózatok alkalmazása a járvány terjedési folyamatokra. A részletünk pedig onnan indul, hogy mi keltette föl Ágnes érdeklődését a hálózatok iránt.
A hálózatoknak a témakörével még középiskolás koromban találkoztam, amikor akkoriban jelent meg Barabási Albert Lászlónak a Behálózva című könyve. Azt elolvastam, és érdekes volt, egyetem alatt viszont ezzel a témával legfeljebb ilyen baráti beszélgetések során foglalkoztam, vagy találkoztam, de aztán egyetem után, amikor doktori képzésre jelentkeztem, és témát választottam, akkor hálózatokkal, véletlen hálózatokkal kapcsolatos témára esett a választásom, és aztán amikor már ezzel foglalkoztam, véletlen hálózatokkal, akkor ezen belül jött egy ilyen érdeklődés, hogy ez mire is jó, és akkor így kicsit olvasgattam meg egy-két hallgatóval, együtt is dolgoztam ilyen járványterjedéses kisebb témákon. Tehát a munkában egy darabig ez inkább egy ilyen hobbi volt, de aztán a 2020-as járvány kitörés kezdetén a munkámban is ez egyre jobban megjelent.
Más terület is érdekelt?
Egy darabig bizonyos fizikai alkalmazások jelentek meg így viszonylag hamarabb a munkám során, ahogy így visszagondolok, tehát ilyen bizonyos részecskerendszereknek is volt közük, vagy legalábbis lehetett közös pontokat találni azzal, ami amit matekból csináltunk, és újabban pedig, de az egy viszonylag új dolog, hogy van lehetőségem, vagy lesz lehetőségem együtt dolgozni olyan emberekkel, akik agykutatás témakörével is foglalkoznak, és akik valós mérési adatokból, tehát például a funkcionális MRI gépekkel készült mérési adatokból dolgoznak, és amikor ezeket elemzik, értelmezik, akkor ők is a, mondjuk az idegsejtek, vagy különböző agyterületek közötti hálózatot is vizsgálják, úgyhogy most az egy ilyen terv, vagy lehetőség, hogy kicsit ebbe az alkalmazási irányba is én is beletanuljak.
Matematikusokat tanítasz, tehát lehet, hogy nehéz megmagyarázni laikusoknak, vagy olyan hallgatóknak, akiknek mondjuk nincs köze túlságosan sok a matematikához, hogy mit jelent a véletlenszerűség a hálózatok kapcsán, vagy hogy egyetlen kutatási területed mit jelent?
Én úgy képzelem, hogy a matematikában, vagy akár fizikában véletlen modelleket mindig akkor használunk, hogyha valamit nem értünk eléggé pontosan. Tehát, hogyha mondjuk arra gondolunk, hogy van az agyunkban több milliárd sejt, akkor azt pontosan kimérni, hogy melyikkel hogyan kapcsolódik, az ugye egy lehetetlen vállalkozás, és akkor ezért a legjobban illeszkedő matematikai modelleket is lehet, hogy úgy fogjuk kapni, hogy elképzeljük ezeket a sejteket, és kisorsoljuk, hogy melyik kivel kapcsolódjon. És hasonlóképpen gondolhatunk a társadalomra, vagy akár online szociális hálózatokra, amikkel ugye nagyon sokaknak van tapasztalata, hogy ott is az, hogy kinek az ismerőse, kik azok az emberek, akiknek rengeteg ismerősük van, kik azok, akiknek csak néhány, hol alakulnak ki sűrűbb csoportok, emberek, akik jobban ismerik egymást, vagy akár emberek, akiknek úgy szerepük van olyan szempontból, hogy egymással amúgy nem ismerettségben lévő embereket ilyen hídként összekötnek. Szóval, hogy ezek a szerkezetek megvannak az online szociális hálózatokban, de nem egy olyan szabályos hálózatot látunk, mint mondjuk egy négyzetrács, és itt is nem fogunk tudni találni egy szabályt, ami ezt pontosan leírja, és ezért a legjobb közelítések gyakran azok úgy keletkezhetnek, hogy elképzeljük, hogy mondjuk a felhasználók, az online szociális hálózatnak a felhasználói a hálózatunknak a pontjai, és az, hogy ki kivel van összekötve, azt pedig kisorsoljuk. Persze sorsolni is rengetegféleképpen lehet.
Kockadobással?
Ha kockadobással sorsolunk, tehát hogyha mondjuk azt csinálnám, hogy bármely két emberre feldobok egy kockát, hogy ők ismerik-e egymást, azzal többek között az lenne a baj, hogy a legnépszerűbb ember, tehát a legtöbb ismerettséggel rendelkező ember, szomszédainak a száma, az jóval kevesebb lenne, mint amit a valóságban megfigyelünk. Ez volt Barabási Albert László és Albert Réka 1999-es óriási hatást kiváltó cikkének is az egyik alap gondolata, hogyha nagyjából minden párra ugyanazt a szabályt alkalmazunk a sorsolásnál, akkor nem azokat az ismerettségi számokat kapjuk, mint amit a valóságban megfigyelünk, és akkor ezért ők javasolták, hogy használjunk olyan modelleket, amiknél akinek több ismerőse van, ő nagyobb valószínűséggel kap új éleket. Tehát amikor egy új felhasználó csatlakozik, akkor nagyobb valószínűséggel választ ismerősének egy olyan embert, akinek már 500 ismerőse van, mint akinek mondjuk csak 5.
Egyébként a véletlenszerűség az a matematikában a hálózatkutatásnak a nagy úttörőihez kapcsolódik, tehát Rényi Alfrédhez és Erdős Pálhoz, és akkor tulajdonképpen még a véletlenszerűség használatos ma a hálózatkutatásban, ugye?
A véletlenszerűséget abszolút használják, tehát az a gondolat, hogy tegyünk le pontokat, és sorsoljuk ki, hogy melyik kettőt kötjük össze egymással, ami valóban Erdős Pártól és Rényi Alfrédtől származik még az 50-es évek végéről, ezt abszolút használjuk. Csak mivel, hogy Erdős Pálnak és Rényi Alfrédnak nem is az volt a célja, hogy valós hálózatokat modellezzenek, ők valójában leginkább egy elméleti matematikai problémát akartak megoldani, ezért, hogy ezteket a sorsolásokat pontosan hogyan végezzük, ezt kellett újra gondolni, amikor a technológiai fejlődés során lettek mondjuk nagy hálózatba összekötött számítógépek, routerek, vagy akár weboldalak a linkekkel, tehát, hogy a sorsolásnak a szabályait, mert azért annak is vannak szabályai, azokon kellett fejleszteni, és bizonyos értelemben új alapokra helyezni, de az, hogy a véletlen modellek olyan hálózatokhoz vezetnek, amik hasznosak akár elméleti problémákban, akár valóságban megfigyelt hálózatok leírására, az most is abszolút van.
Amilyen eredményre jutnak a matematikusok a járványügyi kérdésekben, például a gyógyszeriparban ugyanúgy használható ez, tehát hogy megkeresni ezeket a csomópontokat, és azokat hatástalanítani, vagy azokat kiemelni, vagy mondjuk egy terrorhálózatban ugyanígy. Mondjuk egy informatikai hálózatnál meg pont azt kell jobban védeni, a legsérülékenyebb pontot kell védeni.
Igen, ennek mindig két oldala van, hogy most támadni akarunk, vagy védekezni. A gyógyszerkutatásról az én tudásom szerint folyamatban vannak olyan eljárások, amik tényleg úgy terveznek gyógyszert, hogy fehérjék, vagy más ilyen vegyületek közötti kölcsönhatásokat modelleznek hálózat segítségével, és akkor megint csak számítógép segítségével ki lehet próbálni, hogyha itt vagy ott avatkozunk be, akkor mi lesz a jó. Konkrét gyógyszerkészítményről, aminél ez így végigment volna, és tényleg hatásos gyógyszer lett volna belőle, én ilyenről nem tudok, de például említettem az agykutatást, és ott vannak olyan eljárások, amik például, ezek azt hiszem, ilyen egészen új dolgok, hogy például ultrahang hullámokat keltenek az agyban, és azzal bizonyos fajta agydaganattal rendelkező embereknél sikerült javulást elérni, és annak a pontos megértése, hogy hogyan is kell ezeket az ultrahanghullámokat kelteni, meg hogyan lesz ez a leghatékonyabb, ott is például segíthet, hogyha megértjük, hogy a különböző agyterületek, agysejtek hogyan kapcsolódnak egymással, vagy az agyban az ilyen elektromos hullámok között milyen kapcsolatok vannak, és a másik kérdésre visszatérve, valóban, hogyha mondjuk akár egy terrorszervezetet nézünk, az is ugye bizonyos értelemben ilyen szűkebb csatornákon működő hálózatnak tűnik, ahol ugye egy embernek se lesz, nem tudom, 500 kapcsolata, vagy legalábbis én így képzelem, hogy ott inkább mindenkinek kevés kapcsolata van, de ettől még, hogyha sikerül beazonosítani azokat, akik kulcsszereplők, akkor pont emiatt, hogy esetleg kevés kapcsolat van, akkor ilyen kommunikációs láncokat meg lehet szakítani, és ez a sérülékenység az informatikai hálózatoknál is jelen van, ugye erre is láttunk a közelmúltban is példát, amikor ugye több repülőtéren is nagy fennakadásokat okozott bizonyos szoftver frissítés, vagy az, hogy bizonyos számítógépek leálltak, tehát ilyen lehet, hogy számítógépek, vagy routerek, vagy valami leáll, és akkor ugye nagyon nem mindegy, hogy mondjuk most a védekező oldalról nézzük, hogy úgy terveztük a hálózatunkat, hogyha néhány egység leáll, akkor a megmaradók még tudnak egymással kommunikálni, és el tudjuk jutatni a szükséges információt akár a világ egyik feléről a másikra, vagy pedig esetleg hagytunk ilyen sérülékeny pontokat, amit akár, nem tudom, rossz indulatú támadó észre tud venni, és ki tud használni, és akkor akár nagyon kevés egység kiiktatásával meg tudja szakítani a hatékony kommunikációt.
Ennek a műsornak az is feladata, hogy megmutass, hogy mi a dolga a matematikusoknak egy kutatóintézetben. Érdekel például, hogy mik a legnagyobb eredményei, tehát hogy mit tartasz nagyon fontosnak abban, akár egy olyan előrelépés, amit meghatározza a pályádat.
Én a legbüszkébb szakmai értelemben arra vagyok, hogy Franciaországban van egy nagyjából 100 éves hagyomány, hogy minden évben 4-szer van egy előadás sorozat, ahol 4 olyan cikket mutatnak be, amiről azt gondolják, hogy egy széles közönségnek, mert matematikusoknak szólt, de hogy ezen a szakmán belül széles érdeklődésre tarthat számot, és nagy hatású, és a szokásos konferencia előadásokkal ellentétben itt nem a saját eredményüket mutatják be a kutatók, hanem mindenki valaki másét, és mivel, hogy ugye évente, nem tudom, több ezer matematikai cikk jelenik meg, és ott mondjuk évente viszonylag kevés cikket mutatnak be így, az, hogy nekünk a Szegedi Balázs, szintén a Rényi Intézetben dolgozó munkatársammal közös cikkünket egy néhány évvel ezelőtt ebbe beválasztották, és a cikkünk alapján egy francia kolléga írt egy francia nyelvű összefoglalót, majd pedig szintén franciául előadta a francia matematikusoknak. Nekem ez volt így a legnagyobb siker. Különösen, hogy középiskolában sok időt töltöttem a francia nyelv tanulásával is, és mostanáig is ez részben ilyen hobbinak megmaradt, úgyhogy ez, hogy még franciául is volt, ez így még külön hozzátett így a személyes részéhez.
Backhaus Ágnest hallották, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet matematikusát. Mindkét interjú teljes változata meghallgatható a Spotify-on, a Creative Survivor nevű csatornán. Ezt az összeállítást folytatjuk a szünet után. Két további érdekes beszélgetés van még hátra. Az egyik témája a mesterséges intelligencia, a másiké a pénzügyi matematika.